Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Mindenkinek nagyon jó rádiózást kívánunk. Szupán Márton Pik ül itt a stúdióban, Fintech világa ezen a héten is. Csak mondom, hogy fintech.hu-n ott van az összes cikk és érdekes információ, amiről beszélgetünk, amit érintünk. Így volt ez ugye két hete, amikor rövid híreket hoztunk, és a múlt héten is, amikor egyfajta ilyen Pik évértékelőbe kezdtünk bele itt a stúdióban. Most pedig, hát honnan induljunk, Venezuelából, vagy az legyen a cél?
Szerintem az legyen a cél. Hát alapvetően ez a műsor, meg, ez arról fog szólni, sok minden érdekességről fog szólni. Kicsit kriptózunk, amit ritkán szoktunk.
Mondtam neked, most voltam Pozsonyban, hatalmas bevásárlóközpont, és nem direkt ott voltam a környéken, negyed órát már vártam valakit. Hát közben nem lépett oda senki, de nagyon klassz automata volt, ilyen csiriviri, világítós, UFO-szerű, mindenfélét váltott, mindenfélét csinált, mindenfélét lehetett ott elkövetni. Úgyhogy már ott is van, útkor Poprádi standon találtam ilyet. Azt hiszem, hogy a Propel Aquaparkban találtam ilyet. Szóval jó, a kriptopénzek.
Igen, nekem egy ismerősöm mesélte a múltkor, hogy rákerült a laptopjára valahogy egy ilyen zsarolóvírus. Zárolt mindent a laptopján, és kriptodevizában bitcoinban kérték tőle, és kérdezett, hogy kifizette, és vissza is oldották, vagy vissza is csinálták ezt a folyamatot a laptopján.
Ez azért egyfajta létjogosultság, nem?
Tehát hát
nem
az a létjogosultság, amiről mindig beszélünk, nem? Hogy a fekete gazdaságot meg a hasonlót támogatják, segíti elő, mert valószínűleg, hogyha a magyar bankszámlájára kellett volna ráutalni, akkor hip-hop rájönnek, hogy ki az a hacker, de így meg teljesen anonim módon ez tud működni, szóval hogy vannak ennek ilyen szépségei.
Jó, de a dolog, és azt írtad, hogy egy ilyen bemelegítő kör csináljunk pár percben, és legalább 3-4 hír, ami azt fogja bizonyítani, hogy egyre több helyen, egyre több féleképpen gondolnak erre a dologra, mint alternatívára.
Igen, van, tudod, mindig előjönnek ezek a hírek, hogy a központi bankok próbálnak ilyen fejlesztésekbe fogni, hogy digitális valutájuk legyen, és itt meg is jelent egyébként egy új kategóriája ezeknek a kriptóknak. Ugye alapvetően a bitcoin-szerű kriptodevizák, azok decentralizáltan működnek, és nem központosítva, nincs ott egy kézben a kibocsátás, hanem bányászni kell, és akkor lesz egyre több a rendszerben, és nincs egy ura a pénznek, aki befolyásolni tudja az árfolyamot, stb. Tehát egy ilyen nagyon demokratikus szabad képződményről elmondani. Van szó, igen, amik azért eddig a világban ezek az ilyen képződmények nem igazán működtek.
Sokakat vonzott, sokakat vissza is tartott, és most ezért egy ilyen, fölírtam magának, általános célú digitális valuta, ugye ezen gondolkoznak.
Igen, ez a központi bankoknak a CBDC-re keresztelt ilyen képződménye, ami teljes mértékben kriptodeviza alapon működik, tehát ugyanaz az alapja, meg az alapelve, viszont annyi, hogy centralizálva van. Igazából a fő alapelv az nem stimmel, de az a lényeg, hogy nem klasszikus pénzként funkcionál, hanem digitális devizaként, és legtöbben azért ezt ilyen másodlagos devizaként képzelik el, amit nem feltétlenül visznek a nemzetközi piacra, hanem be. Egyébként, hogyha megnézzük például, hogy Svájcnak van évtizedek óta egy saját belső elszámolásra alkalmas devizája. Nyilván nem ennyire modern technológia alapon kerül, vagy technológiai alapon kerül a piacra, de ott ez működik. Nyilván ez jól jött nekik, amikor rángatták össze-vissza a svájci frankot, és a belső devizájuk meg stabil volt, de hogy például ilyenekre ez nagyon jó tud lenni. Meglátjuk, hogy ezekkel mi lesz. Itt én hoztam egy japán hírt, hogy Japán ilyen gondolkodik azon, hogy hogyan lehetne digitális ilyent kibocsátani.
Az nagyon érdekes volt, hogy küldted azt a cikket, hogy 5 fizetésből Japánban 4 készpénzes. Tehát ott tulajdonképpen megint át akarnak ugrani egy lépcsőt, pont úgy, ahogy Afrikáról beszélgettük, ugye? Tehát a pénzügyi evolúció egy lépcsőt ugornák át azzal, ha digitális ilyen bejönne.
Igen, valamiért ez Japánban vannak ilyen furcsaságok egyébként.
5 vásárlásból 4 KP-n, így írtam fel, igen.
Igen, ami nagyon magas. Nyilván ez darabszámot néz, de talán mert van egy éve, hogy beszéltünk róla, hogy Angliában, de
fele-fele,
igen, átlépte az 50%-ot az elektronikus, mondjuk az forgalmi adat volt, de nagyjából azért azt gondolom, hogy ez így párhuzamba állítható. Hoztam még egy ilyen izgalmas hírt, hogy kicsit ez ilyen neobankozás is. Egy Tallinn nevű új neobank képződmény született, ez egy egy debitkártyát ad, illetve egy Tali nevű, azt mondják, hogy új mainstream virtuális devizát, és kifejezetten vagy virtuális pénzt igazán így írják. Nagyon érdekes ez a mainstream szó, így gondolkodtam, hogy miért használják vajon, de valószínűleg azért arra utalnak, hogy a kriptodevizák azok nem mainstream devizák, hanem egy-egy szubkultúra használja őket, vagy egy-egy ilyen konkrét célt, és az a tervük ezzel, hogy ez viszont tényleg egy széles körben elterjedt dolog lesz.
Majd ez egy csodálatos időutazás, mert ez a digitális technológia, ez is blockchain alapon gondolom működik, de közben arany a fedezete. Talli az 1 milligram?
1 milligram arany, tehát, igen.
Hogy hozza össze
a... De igen, tulajdonképpen ez egy időutazás. Visszamegyünk az arany alapú dollár korába. Vagy aranyfedezetű dollár korába. És egyébként azt gondolom erről, hogy ez még akár el is tud terjedni, szóval, hogy ez tud egy olyan...
Mert ez egy konzervatív gondolkodású embernél is teret nyerhet.
Így van, és transzparens az átváltási árfolyam. Tehát, hogy amíg most az, hogy a bitcoinnak az árfolyamát mi mozgatja, arról fogalmunk sincs. Hát csomószor arról sem, hogy az aranynak az árfolyamát mi mozgatja, de azért az arany
az indiai esküvők.
Igen, meg a Magyar Nemzeti Banknak a vásárlásai. De hogy azért az arany az mégiscsak egyel kézzel foghatóbb, mint a bitcoin, így van. Ezekben azért mindig az a méretgazdaságosság viszont megjelenik. Amíg egy teljesen digitális cuccnál nem, addig le is írják, hogy svájci széfben tárolják az aranyat, azért ennek tárolási költsége van. Szóval, hogy vannak olyan dolgok, amik nagyon kíváncsiak, hogy fognak megugrani, de az alapelv az, hogy az elektronikus pénztárcádban aranyalapú tallit tartasz, tehát gyakorlatilag aranyat tartasz, csak el van keresztelve
máshogy. Nem arany tallér, hanem arany talli.
Igen, és real-time-ban konvertálják neked, tehát ez fontos, hogy amikor bemész a boltba, akkor nem kell bitcoin automatát keresned, meg nem kell bitcoin elfogadó helyet, meg arany elfogadó helyet keresned, hanem bemész, és angol fontban, forintban, dollárban, bármiben tudsz vásárolni. És van egy real-time konverziója az aranynak.
Egy aranyfedezet van.
Igen. Ennek megint iszonyatos költsége van, mert likviditást kell tartani a cégnek, tehát neked nincsen eurót, dollárot, forintot, hanem aranyad van, és a cég üzemeltetésének kell garantálnia azt folyamatosan, a Mastercard kártyáról van szó, a Mastercard felé, hogy amennyit az emberek fizetnek, és real-time-ban ő átkonvertál, és azt mondja, hogy igen, te most elköltötted az aranyadat itt, vagy a tallidat, az a cégnek a számláin megvan devizafedezetként. Szóval, hogy vannak méretgazdaságosság, ha elég nagyok rendőr tudnak nőni, akkor ez költséghatékonyan is jól tud működni, ha nem, akkor meg nem.
Na, kanyarodjunk rá akkor a fő témára, ez volt az előjáték, mert hogy jön Petro, Venezuela kriptovalutája, de nagyon jó Petro, de nagyon jó a név is, ugye, mert igen. Petro Leum.
Igen, igen. És itt alapvetően, igen, köszönöm.
Nem, csak úgy magamnak. Nekem először nem volt ez, hogy a Petro, hát rendben, ez jó, de hogy ez emiatt Petro.
Igen, vélhetően.
Tehát itt nem aranyfedezet van, itt egy olajfedezet van a kriptovaluta.
Igen, nagyon, szerintem ez egy nagyon izgalmas dolog, de ahogy így a szarkasztikus megjegyzéssel éltél a még a műsor előtt, de akkor hogy mondjam most ezt, hogy beszéljünk Venezuela előre meneküléséről. Én meg kiegészítettem azzal, hogy igen, vergődéséről és előre meneküléséről. Egy nagyon izgalmas dolog, de kicsit tényleg ez látszik ebben. Tulajdonképpen annyi történt, hogy Venezuelának a sztoriát azt nagyjából mindenki ismeri, meg biztos van olyan műsorotok, ami foglalkozott ezzel. Iszonyat recesszió ütötte fel a fejét, egy olyan hiperinfláció indult el, ami a 2018-as évben egy 130 000%-os.
Volt ilyen Magyarországon is.
Volt, igen, bár arra nem emlékszem.
Nem, te nem emlékszel, de ilyen régi pénzeket lehet még.
Nekem is van ilyen méltengő, meg ilyenek. Igen.
Tehát ugyanaz történik most ott, és ők megint csak evolúciós.
Igen, csak annak idején Imrédi Béla nem vezetett be kriptodevizát, hanem a forintot.
Mert a blockchain még nem állt rendelkezésére.
Így van. Szóval ők nem az új forintot hozták ki. Amúgy nagyon izgalmas sztori indult el, mert hogy teljesen ketté szakadt a deviza gazdálkodása, stratégiája Venezuelának. Létrehozta Venezuela elnöke, aki okol mindenki gyakorlatilag a recesszióért, és mindenféle szankciókat vetnek be folyamatosan, vagy vetettek be ellen, és az ország ellen. Létrehozta a Petrót, ami úgy néz ki, hogy egy Petró az egy kordó venezuelai olajnak felel meg, ez a fedezete, és ezeket elkezdtek tokeneket kibocsátani, ugyanúgy, mint egy néhány héttel ezelőtt az ICO-król beszélgettünk, mint egy ilyen nyilvános érmekibocsátásnál.
De nem csak abban bízik, hogy ez majd alulról elterjed, hanem kötelezővé teszik.
Elkezdte kötelezővé, szóval igen.
Kaszinó, nem Casino Royale, hanem Casino Petro.
Igen, létrehoztak egy olyan kaszinót, ami csak Petro alapon működik. Kötelezték a légitársaságokat, így van, hogy a nemzetközi járataik esetében az üzemanyagért, ami véletlenül állami forrásból kerül értékesítése Petróval fizessenek, ezzel gyakorlatilag, nem egy rossz gondolat ez, csak ezek az ilyen nagyon durván rákényszerített országszinten az emberekre rákényszerített dolgok nem szoktak működni, meglátjuk, hogy mi fog történni, meg ez tulajdonképpen itt annyi történik, hogy olajjal fizetnek olajért, hogyha belegondolsz. Ami azért te mögött ott van is, amellett, hogy érdekes, hogy egy válságba került ország hogyan próbálja meg fizikai fedezetre helyezni a pénzgazdálkodását, mert igazából azért volt ekkora, most mivel nincs aranyfedezet általában a devizák mögött, meg a pénznek mögött, az országnak a teljesítménye az, ami meg a deviza stratégiája, ami garancia, meg meghatározza az árfolyamot. Na itt ez elszállt, és akkor azt mondják, hogy az olajat azt mindenki tudja, hogy van, mindenki ismeri, mindenki tudja, hogy van, és ez nagyon fontos, amit mondtál, hogy lesz. Tehát amellett, hogy ez technológiailag egy izgalmas sztori, hogy ilyen kriptóban gondolkodnak, az is egy izgalmas sztori, hogy elkezdték értékesíteni a még kitermeletlen olajkincsüket, a jövőt, tehát elkezdték eladni, igazából elkezdtek eladósodni, tehát hogy ez nem jelent mást is. Van egy venezuelai szervezet, aki konkrétan kimondta, hogy ő nem ismeri, viszonylag ilyen magas szintű államtól függet, hát kávé olyan, mint itt a Nemzeti Bank, mint a Nemzeti Bank. Hát Nemzeti Banknak igen a piac felügyeleti osztálya volt. Szef, egy ilyesmi szervezeten egy kicsit komplexebb, ki azt mondta, hogy ő ezt nem ismeri el, ezt tulajdonképpen Venezuela a jövőben kitermelendő olaj kincsére hivatkozva adósítja el az országot. Szerintük ez semmi más, mint egy trükkös kötvénykibocsátás, amiben egyébként van valami. És még egy nagyon izgalmas dolog körvonalazódott bennem ezzel a témával kapcsolatban, az pedig az, hogy ugye az olaj az azért egy jó konstrukció ez, vagy azért gondolhatnánk, hogy ez egy jó konstrukció, mert az olajnak van egy exakt tőzsde.
Hát jó, de azért az is lehet $50, meg lehet $100, látod.
Az egy dolog, hogy az mozog, és volatilisan mozog. Éppen megint a napokban azért eléggé, vagy az elmúlt egy-két hétben beindult a mozgás.
De igazad nem csak ennyi valamihez, igen. Az aranynál.
Nem a volatilitás a problémait, hanem az, hogy fogta, és amikor nem ment olyan szinten a Petrónak az aukciója, 100 millió darabot akartak kibocsátani első körben, az öt akkori árfolyamon 5,9 milliárd amerikai dollárnak felelt volna meg. Akkor azt csináltak, hogy elkezdték leárazni a Petrót, amivel tulajdonképpen elkezdték inflálni az olajat. De nem csak Venezuelában, hanem világszinten, és ez akkor konkrétan visszanézte a grafikon, meg is látszott az olajár folyamában. Ez egy ilyen nagyon izgalmas kérdés, hogy egy ország úgy akarja magát kirántani a válságból, hogy közben egy csomó másik olajtermelő országnak rosszat tesz.
Magát is golyozza a kaszinóból elég gyorsan.
Azonnal be is vetett egyébként, nyilván Amerika azonnal be kellett, hogy vessen szankciókat, mert neki muszáj, de egy nagyon komoly ellenállásba ütközött ez az egész, és így már teljesen érthető, tehát hogy ezt normálisan csinálják, és nem kezdenek el egy olyan terméket inflálni, mint az olaj, mert nem az, hogy 20% diszkonttal mentek lejjebb, mondjuk beleárazva az, hogy ez egy future opció igazából, hogy majd jövőbeli olajat veszünk mögé, hanem 60%-os diszkonttal mennek egyébként a mai napig a Petró kibocsátások. Csináltak ez, hogyha belegondolsz, akkor Petrót venni egy ilyen nyilvános kibocsátás, ez egy baromi jó biznisz, mert fél ár alatt veszel olajat, viszont ennek nagyon beláthatatlanul rossz világgazdasági következményei vannak, úgyhogy itt ez egy ilyen két éves sztori kb. 2018 februárjában volt az első ilyen aukció, nem is sikerült, egyébként ennek a hatalmas diszkontnak az ellenére sem sikerült 100 millió darab tokent értékesíteni, hanem 33 milliót értékesítettek, aminek a eredeti árnak a 40%-a folyt be, tehát ez a sikersztoritól nagyon, nagyon messze állunk. Körülbelül olyan ez, mint a Saudi-Arabiai olajholdingnak a részvénykibocsátása próbált lenni tavaly ott is, ezért ugye a világ azt mondta, hogy nem biztos, hogy kérünk belőle. Most ott tartunk két évvel később, hogy nem igazán rántotta ki a válságból és a rossz helyzetből ez a Petró, ez a nagy reménység Venezuelát, viszont még nagyobb nemzetközi tiltakozást váltott ki. Kaszinókban lehet vele fizetni, meg azok fizetnek vele igazából, akiknek kötelező, ahogy mondtad, légitársaságok, stb., illetve egy nagyon erősen spekulatív pénzügyi eszköz vált belőle.
Meglátjuk, jó, hát Venezuela kriptovalutája Petró, most beköszönt nálunk, meglátjuk, hogy még találkozunk-e vele. Szupán Márton Pik, köszönöm szépen.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.